a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Együttműködési megállapodást kötött a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága vakáció veszélyeire hívja fel a figyelmet. Heves vármegyei szakmai napot tartott a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Együttműködési megállapodást kötött a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Mindenképpen előnyös a város számára, hogyha az egyetemek, főiskolák Nyíregyházán új szakokat indítanak, és bővül az a kínálati lehetőség a leendő hallgatók számára, szakemberek számára, hogy helybe tanulhassanak. Adott esetben más városban, más régióban jönnek Nyíregyházára tanulni. Ez emeli Nyíregyházának az értékét és a színvonalát.
Zsilinszky László helyettes államtitkárt hallják.
A kormányzatnak az a szándéka, hogy ez a terület is szektorsemleges legyen, minél szélesebb körű fenntartói struktúrát tudunk kialakítani, annál minőségibb ellátást tudunk biztosítani azoknak a személyeknek, akiket nap mint nap ellátunk, gondoskodásba veszünk, legyen szó a gyermekvédelemről, legyen szó a szociális intézményekről, és nem állítható az az évezredes misszió, amelyet az egyházak mindig is vállaltak a szegények, a rászorulók megsegítésében.
Az eseményen Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója kiemelte, 2026. szeptemberétől szeretnék a főiskolával közösen elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést is.
2026. szeptemberére tervezzük elindítani a gondoskodás menedzsment alapképzést. Ennek az elindítását természetesen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem központtal kívánjuk országosan meghirdetni. Ehhez már csatlakozott a Győri Egyetem, valamint a mai napon természetesen csatlakozott a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is. A gondoskodás menedzsment képzésnek nagyjából megfelelhet a katolikus szociális munkás képzése a görögkatolikus főiskolának. Nyilván ennek a tanács listájának az átalakítása, illetve a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által biztosított plusz tanároknak a befogadásával fog összeállni ennek a képzésnek a végleges változata.
Odrobina László, a főiskola rektora azt mondta, már a 2025-26-os tanévben is lesznek olyan új szakok, amelyekre a gondoskodáspolitika iránt érdeklődő hallgatókat várják. Jelesül a katolikus szociális munkás, valamint a katolikus közösség szervező.
Jelentkeztek már eddig 28-an, pedig csak egy hónapja kezdtük és alig hirdettük, és még augusztus végéig lesz jelentkező. Azt gondolom, még egyszer ennyi hallgatót be fogunk tudni fogadni. A másik új szakunkon, a közösségszervezőn, az már több mint 50-en jelentkeztek, az is katolikus közösségszervező, az is hasonlóan a nevében katolikus, van egy kis vallási alapozás, de egy civil közösségszervező diplomát tud adni.
A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság a Mályi tónál történt tragédia kapcsán is a vakáció veszélyeire hívja fel a szülők figyelmét. Több Borsodabói-Zemplén vármegyei tóban engedélyezett a fürdés, de csak az arra kijelölt helyeken. A rendőrség továbbá a közlekedési szabályok betartására és az idegenekkel kapcsolatos veszélyekre is felhívja a figyelmet. A 112-es segélyhívó használatának alapszabályainak megtanulása pedig életmentő lehet a fiataloknak. A részletekről Béresné Buckó Viktória, rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója tájékoztat.
Ez természetesen korosztálytól függ. A kisebbek nyilván nem egyedül vannak otthon, hanem a szüleikkel, vagy esetleg a nagymamánál nyaralnak vidéken. Ő nekik leginkább baleset megelőzési tanácsokat, illetve közlekedési szabályokat javasolnék, illetve a szülőknek, hogy mit mondjanak a gyerekeknek. Akik gyalogosan indulnak, mindenféleképpen a zebráknál nagyon figyeljenek, erre minden szülő hívja fel a figyelmet, hogy csak is abban az esetben menjenek át a zebrán, hogyha az zöldet mutat a részükre, illetve hogyha nincsen jelzőkészülék, például akár vidéken is van több olyan hely, ahol zebra van, ott pedig mindenképpen nézzenek szét körültekintően, mert hát az autósok nem mindegyike áll meg, akkor sem, hogyha tudjuk, hogy a gyalogosoknak van elsősége. Tehát sajnos ez jellemző a közlekedési morálra, hogy nem minden esetben állnak meg az autósok. Ezen kívül, ha valamilyen kerékpárral közlekednek a gyerekek, akkor csak is kizárólag olyan esetekben engedjük el őket, amikor már a kressz szabályoknak az alapjaival rendben vannak. Nagyon sokszor látom én is, amikor megyünk ki a Bükkbe, hogy családok jönnek egészen kicsikkel. Nyilván, amikor szülői felügyelete alatt vannak, akkor megint más, de ebben az esetben is azért mondják el azokat az alapvető szabályokat a gyerekeknek, hogy mikor van elsőbségük, melyik táblák miket jelentenek, hogy lássák, hogy tanuljanak, hogy igenis zebránál le kell szállni a kerékpárról, illetve ez sem feltétlenül igaz, mert hogyha nem száll le valaki a kerékpárról, akkor is áthajthat, csak akkor nem neki van elsőbsége. Tehát ezt sokan nem tudják, hogy például ez egy aranyszabály, ezt írja elő a törvény. Ezen kívül hát a fürdőzés, amire mindenféleképpen fel kellene hívni a figyelmet, hiszen már a napokban történt egy tragédia. A Máétavon egy fiatal, egy tinédzser elhunyt, belefulladt sajnos a vízbe, és ez örök dilemma részünkre is, hogy tudjuk, hogy vannak ezek a bányatavak, és tudjuk, hogy ebben a melegben mindenki arra vágyik, hogy fürdőzzön, de csak és kizárólag a kijelölt fürdőhelyeken tegyék ezt meg. Nem feltétlenül szeretnénk mi büntetni, felhívjuk a figyelmüket az ott megjelenteknek, de nagyon sok fiatal, például nagyobbak elmennek együtt. Nem gondolnak arra, hogy milyen veszélyeket rejt. Van, aki nem is tud úszni, és bemegy a vízbe, és nyilván nem azonos a mélysége, nem olyan, mint egy strand. Tehát itt erre hívnám fel a szülők figyelmét, hogy próbálják meg elmondani a gyerekeknek, hogy ne menjenek olyan helyre, ahol gyorsan mélyülő víz van, ahol nincs kijelölt hely. Tehát mindenféleképpen vannak olyan tavak is, itt Borsod megyében is akár, Miskolc környékén, ahol van kijelölt fürdőzés a lehetőség. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudjanak segítséget kérni. Tehát bármilyen olyan dolog történhet, nyilván ezt megint nem lehet tudni előre. Tehát akár egy tűzeset, akár egy rosszulét, akár valamilyen gyanús személy jelenik meg ingatlannál, akkor ezt a 112 segélyhívó számot kell a gyerekekbe tudatosítani, hogy ott van a legnagyobb segítség. Tehát erre mindenféleképpen megtanítanám a gyerekeket. Nem elég az, hogy a 112, tehát el kell mondani, hogy azt csak olyan esetekben használják, amikor valóban szükség van rá, mert sajnos előfordulnak olyan hívások, amik hamisak, úgymond. Tehát ezt a tudatosítani kell a gyerekekbe, hogy ez komoly dolog. Elvehetik esetleg mástól a lehetőséget, hogy hívják a központot, illetve hát ezzel nem szabad szórakozni. A másik dolog, amit mindenféleképpen elmondanék nekik, hogy mit mondjanak. Mert nagyon sok gyerek nem tudja, hogy be kell mutatkozni, hogy el kell mondani, hogy hol történt, mi történt. Tehát ezek azok a legfontosabb szempontok, amikről fel kell hívni a gyerekek figyelmét. Ez a klasszikus dolog szintén, hogy idegeneket ne engedjenek be. Tehát nagyon sok esetben olyan indokokkal próbálnak bejutni ingatlanokba, hogy gázúra leolvasás, villanyúra leolvasás, vízúra leolvasás, anyukát küldött, itt lakom a szomszédba, stb. Vegyük a bátorságot, és tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy nem kell bátornak lenni, vagy hívtok minket, vagy megmondani, hogy a szüleink alszanak éppen, ez is egy lehetőség lehet, és megmondani, hogy nem sokára szólok neki, vagy ha fel kell, akkor fogok neki szólni. Tehát vannak ilyen kis apró trükkök, amiből mondjuk azt sem tudják megállapítani az esetleges elkövetők, hogy a gyerek egyedül van otthon.
Lehetőségeink és felelősségünk címmel Heves vármegyei szakmai napot tartott a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a rendőrség, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Aradi Máriát, a Gyöngyösi Kábítószer Egyeztető Fórum elnökét hallják.
Minden évben van egy úgynevezett világnapunk. Egy ilyen drogprevenciós világnap, amit az ENSZ határozott meg még annak idején, és minden évben van egy mondat, van egy filozófia, ami köré építik a különböző rendezvényeket. És Budapesten, Egerben, Debrecenben, az ország minden részén voltak a KEF-eknek különböző konferenciái, és az egyik KEF-ülésen úgy beszéltük, hogy Balogh Tibor rendőr, kapitány rendőrezredes azt mondta, hogy próbáljuk meg együtt megszervezni ezt a világnapi ünnepséget, hiszen mi is szerettük volna transzparensen felhívni a figyelmet arra, hogy van itt nagyon sok feladat, és hogy lehet beszélni sok mindenről, de valódi összefogásra van szükség. Tehát a mi saját mottunk az az volt, hogy az együtt cselekvést, az együtt gondolkodás előzi meg, tehát jöjjünk össze, legyenek azok a gondolatok, amikkel dolgozunk kivilágítva, megmutatva, kierősítve, hogy arra hogy többiek rá tudjanak csatlakozni. Érdekes volt olyan szempontból, hogy a egyik fő előadó Balogh Tibor rendőrkapitány volt, rendőr ezredes, aki hozta magával két kolléganőjét is. Az egyik kolléganő Tíme, a százados asszony volt ugye a Gyöngyös rendőrkapitányságról, a másik segítője Judit volt Egerből a osztályvezető asszony, és olyan dolgot mutattak meg nekünk, hárman, az előadásukban egymásra felépítve, hogy a mi szemünkkel meg tudtuk élni azt, amit a rendőrség folyamatosan csinál. Megmutatták a Delta programnak az eredményeit, megmutatták egyáltalán a bűnüldözésnek azokat a szegmenseit, ami hozzájuk tartozik, a kapcsolódási pontokat a lakossággal. Azt is megmutatták, hogy az új jogszabály, ami június 15-ével életbe lépett, milyen változásokat hozott gyakorlatban. Megmutatták azt, hogy a tankerülettel és más iskolai fenntartókkal való közös munkának milyen eredményei lettek Heves vármegyére vonatkozóan, illetve hogy milyen lehetőségek vannak még, amit itt Gyöngyösen is el tudunk indítani.
A héten 10 vármegye 130 településén több mint 35 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés. A következő napokban a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó körül lévő településeken védekeznek a kifejlett szúnyogok ellen, közölte a katasztrófavédelem a távirat irodával. A közlemény szerint a nagy tavak környékén lévő településeken a szakemberek platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel dolgoznak majd. A tóparti turisztikai régiókon kívül Sopron környékén és a Sajó mentén lesznek még kezelések, valamint néhány településen pótolják a korábbi szeles idő miatt elmaradt kezeléseket. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal, jelezték. Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden általában derült, napos, száraz idő várható, de a nap első felében az ország délnyugati felén időnként még fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Délutánra a magas szintű felhőzet onnan is levonul. Arra felé is kiderül az ég. Az északi északkeleti szelet már csupán a Tiszántúlon és a Zemplén térségében kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 28 és 32 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Gólyagyűrűzést tekinthettek meg az érdeklődők Bodrog keresztúron. Jövő héten lesz a 29. Egri bor ünnepe. Megszülettek a hevesi ízlelő Heves vármegye minősített tájételei programra beérkezett első minősített tájételek. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Gólyagyűrűzést tekinthettek meg az érdeklődők Bodrog keresztúron. A településen nagy számban találhatók fészkek, melybe évről évre költenek a vándormadarak. A gyűrűzési bemutató a Magyar Madártani Egyesület és Zöldkör Egyesület közös szervezésében valósult meg, melyben aktívan részt vettek a gyermekek is, mondta el Varga Katalin szervező.
Összesen 3 fészket gyűrűztünk meg, és 12 gólya fiókát. Az első fészkenél már kicsit nagyobb voltak a fiókák, de még sikerült meggyűrűzni. Itt volt dr. Szabó Tünde államtitkár asszony is, és a lányával, Karolinával is felmentem, és behoztuk a gólyákat, amelyet Nagy Károly, a Magyar Madártani Egyesülettől gyűrűzött meg. Mind a 12 fiókát tettük rá, egy ilyen szabványos fémgyűrűt kaptak, amelyet egy vince kisfiú, ő írta föl, feljegyzetelte, és ezek majd bemennek az adatokba, és a gólyales.hu-n ott majd lehet lesz látni, majd be lesz írva, rögzítve lesznek az adatok.
A gólyafiókák gyűrűzését Nagy Károly, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring Központjának vezetője végezte, aki beszélt a madárgyűrűzés történetéről is, valamint részletezte annak fontosságát.
Ekkor kapunk először egy gyors képet arról, hogy az adott évben a gólyafiókák milyen számban keltek ki, milyen számban nevelkedtek. Néhány hét múlva elhagyják a fészkeiket, és előtte országszerte az egyes fészkeket meglátogatják, az önkénteseink is megvizsgálják, hogy az egyes fészkekben hány fióka repült ki, és ebből tudjuk évről évre, hogy az adott évben milyen volt a költésüknek a sikeressége. Ugye már 1908-ban, az első évben, amikor Magyarországon madárgyűrűzés elkezdődött, akkor a következő évben Dél-Afrikában már megkerült egy gólya, amit Dél-Afrikában lőttek le, és a következő évben, ugye 1909-ben a Time magazinban jelent meg erről egy cikk, és nagyon gyorsan a magyar madárgyűrűzés egy ilyen fontos információhoz jutott. Azóta is persze folytatódnak a gyűrűzések, ma már sokszor nem csak gyűrűket, hanem műholdas jeladókat helyezünk ezekre a madarakra. Ebből tudjuk meg azt, hogy Afrika mely részein telelnek, hol kóborolnak, ugye gólyáink azok afrikai telelésük során nem egy-egy helyen töltik az idejüket, hanem ahol éppen táplálékot találnak, ott egy ideig elidőznek, és szépen a féle vándorokként követik ugye például a sáska rajokat, és akár eljuthatnak Dél-Afrikáig, de jellemzően csak a Száhálövezetben vagy a közép-kelet-afrikai régióban telelnek nagy részt. Néha eljutnak Dél-Afrikába is. Volt ilyen jeladós gólyánk, amelyik fiókaként elkerült Dél-Afrikába, és a következő évek után vissza is érkezett Magyarországra.
A 29. Egri bor ünnepe lesz jövő hét hétvégén, július 10-től 12-ig. A helyszín már évek óta az egri essekkert, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó választás, hiszen szellős, nagy a hely, azért árnyék is van a nagy melegben, úgyhogy 29. alkalom, fú, tehát már generációk nőttek fel ezen a programon. Aki megszokott módon helyi vagy ideérkező, az nagyjából tudja a programokat, borra, gasztronómiára, zenére, jó hangulatra számíthat, de ugye minden évben felteszem azt a kérdést, hogy esetleg miben lesz más, miben újítotok idén. Akit erről kérdezek, Tarsoly József hegybíró, aki ennek a programnak a, hát nem azt mondom, hogy szülőatya, de legalábbis mindenképpen szervezője, gondozója.
Igen, hát 21. alkalommal veszek részt itt a rendezvény szervezőjeként, illetve hát főszereplőként, ha úgy tetszik, mert hogy én felelek az egész rendezvényért. Hát abban mindenképpen más lesz, hogy folyamatosan keressük az előző évhez, évtapasztalatai alapján, hogy mik azok, amikkel még komfortosabbá, talán még barátságosabbá tehetjük a rendezvényt, hiszen az a jó, hogyha a vendég otthon érzi magát. és most talán úgy tűnik, hogy megint léptünk egyet. Előrébb ugye a klasszikus felállás az megmarad, sőt egy kicsit próbálunk visszatérni az elejéhez, amikor ugye az adott bikavérhez készült egy-egy ételkülönlegesség, és ugye javasoltuk, hogy ezt így párban érdemes megkóstolni. Úgy tűnik, hogy az éttermek hajlanak arra, vagy talán azt mondom, hogy közösen próbáljuk újra felvenni azt a fajta fonalat, meg azt a gondolkodást, hogy igenis nekünk ez egy különlegesség, ebben alapvetően eltérünk más rendezvényektől, és talán annyi a változás, hogy nem feltétlenül csak bikavérhez készül, hanem rozéhoz és csillaghoz is készítenek borokat. Óriási ívet futott be ez a rendezvény, hiszen az elején még csak bikavérrel voltak jelen a borászatok, most viszont gyakorlatilag minden egri borral, az egri borvidéken termelt szőlőből készült borral, pezsgővel, gyöngyöző borral jelen vannak, és hát óriási szám, aki esetleg szeretné végigkóstolni, azért itt 200 fölötti mintát kóstolhat, de azt gondolom, hogy étellel is, hiszen 11 étterem lesz jelen az idei évben, és egész jó. Rövidesen meg lesz egyébként az étlap is, tehát egészen különleges ételeket fognak készíteni. Ugye pár éve már elindult az, hogy egri csillag és egri bikavér színpadon, hát közel 20 produkció lesz az idén, de mindenképpen felhívnám a figyelmet az egri szimfonikusoknak a produkciójára, ami tényleg a zöldben lesz, egy igazi garden party. Ez a strand felüli oldalon lesz a füves területen, tehát teljesen akusztikus módon fognak egy órás koncertet adni. És mindez úgy fog történni, hogy a két színpadon közben nem történik semmi, tehát nem fogja zavarni az élményt. És talán azt gondolom, hogy az időjárás lesz, ami talán kegyesebb lesz, mint tavaly, hiszen tavaly nagyon-nagyon meleg volt, és az sem jó nekünk. Nekünk ez a 25-26 fok, az teljesen jó, és úgy tűnik, hogy az előzetes várakozások azok ezt fogják majd hozni.
Megszülettek az idén május 28-án meghirdetett hevesi ízlelő, Heves vármegye minősített tájételei programra beérkezett első minősített tájételek. 5 étterem 11 étel különlegességet készített el a meghatározott alapanyagok felhasználásával. A pisztráng és szarvas étel különlegességgel készült HBH étterem és sörház ügyvezető és étteremvezetője Szabó Zoltán mesélt a programban való részvételükről.
Egyrészt kötelességünk is éreztük azt, hogy ebbe a versenyfelhívásba részt vegyünk, mert rengeteg a helyi egri törzsvendégünk és maga a kínált ételeink is nagyon széles palettán mozognak. Rengeteg helyi alapanyagot használunk, és ez egy tök jó kezdeményezés is olyan szempontból, hogy mégis kicsikét megmutassuk a helyi ízeket, vagy a helyi lehetőségeket más érkező, Egerbe érkező vendégeinknek. És gyakorlatilag ez mozgatott minket. A szarvast és a pisztrángot, ami itt a környéken azért megtalálható, dolgoztuk fel. Egy kis zöldséggyökerekkel, burgonyával, egy kis helyi fűszerekkel, szarvasgombával, varganyagombával, és ott reméljük, hogy egy jó alkottunk, ami igazából hogy tetszik meg. Picit a kollégákkal is, hogy jobban promotáljuk ezt a fajta kezdeményezést. Az országtorta, van az országtorta verseny is, ami már hosszú évtizedek óta működik, és hogyha ebből esetleg tudunk egy hosszú távon egy ilyen dolgot is kreálni, hogy bizonyos években mik azok az ételek, amiket mi összehozunk, és későbbi folyamán akár biztos tudunk tekinteni, hogy ebből az évben ez volt egy kedvenc étel a vendégeinknek, és akkor egy ilyen szortimentet csak össze tudunk hozni, azt szerintem ez egy tök jó dolog lehet a későbbiek folyamán. Ez, hogyha a vendégeink elé tárjuk, akkor lehet, hogy olyan újdonságot tudunk mutatni majd nekik, ami igazából még nem volt máshol sem, meg az országban sem, és talán ebben lehet egy nagyon-nagyon nagy lehetőség ez a kezdeményezés. Aztán már meglátjuk, hogy összejön, vagy sem.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán-görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. 14. Leó pápa elmondta, zarándoklatotok azon vágyatoknak a jele, hogy megújítsátok hiteteket, megerősítsétek a Róma püspökével való kapcsolatotokat és közösségeteket, és tanúságot tegyetek arról a reményről, amely nem csal meg, mert Krisztus szeretetéből fakad, melyet a Szentlélek árasztott a szívünkbe. A jubileum arra hív bennünket, hogy egész életünkben ennek a reménynek a zarándokai legyünk, a mostani időszak viszontagságai ellenére. A Szentatya kiemelte, a hit, kedves barátaim, megosztandó kincs. Minden korszak hoz magával nehézségeket, megpróbáltatásokat és kihívásokat, de egyben kedvező lehetőség is arra, hogy növekedjünk az Istenben való bizalomban és az Istenre hagyatkozásban. Bátorítalak benneteket, hogy együtt járjatok, pásztorok és hívek, szemeteket Jézusra, a mi üdvösségünkre szegezve. Szűz Mária vezessen és oltalmazzon benneteket, aki éppen a fia szenvedésével való egyesülése miatt a reménység anyja. Fogalmazott 14. Leó pápa, az ukrán görög katolikus zarándokokhoz fordulva. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek hálaadó aranymisét mutatott be pappá szentelése 50. évfordulója alkalmából szombaton a budapesti Szent István bazilikában. A szentmise elején Michael Wallace Benek apostoli nuncius tolmácsolta 14. Leó pápa köszöntőjét. 14. Leó kiemelte a bíboros buzgósággal és az egyház tanítóhivatalához való hűséggel végzett munkáját és a kánonjogban való jártasságát. A pápa áldását adta a bíborosra, nyájára és családtagjaira. Süllei László protonotárius, kanonok, érseki általános helynök köszöntő beszédében kiemelte. Erdő Péter szentelése előtt választott papi jelmondata: tieidet és tieidből néked ajánljuk fel, ma 50 év elteltével újra értelmet nyer. Az aranymise kelyhében most nem csak a bor változik Krisztus vérévé, hanem egy egész élet igennyét, áldozatát és szolgálatát ajánljuk fel Istennek, fogalmazott. A bíboros a szentmise végén köszönetet mondott az életéért, a keresztség kegyelméért és papi hivatásáért. Felidézte: gimnazistaként a hivatása megtalálásáért imádkozva újra és újra az a két szó ötlött fel benne, hogy pap és Magyarország. Átadták szombaton Csákváron a felújított evangélikus templomot, melyhez 40 millió forint állami támogatást kapott a plébánia, 25 millió forintot pedig a Csákvár Bicske Csabdi Társulat evangélikus egyházközség tagjai gyűjtöttek össze. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény előtt a távirat irodának elmondta: 2010 óta 3800 templom újult meg, 200 új templom épült, 340 új közösségi ház létesült, és 1850 plébániát, illetve közösségi házat újítottak fel a Kárpát-medencében. Soltész Miklós hozzátette: ezek az eredmények is erősítik a kereszténység üzenetét, amely ellen azonban Európában sok helyen fellépnek. Mészáros Tamás, a gyülekezet felügyelője elmondta: a 155 éves templomban külső és belső felújítást végeztek. A munkálatok során derült ki, hogy a festés helyett a teljes templom süveget cserélni kell, mert a korábbi javítások után beázott és a tető szerkezet elkorhadt. A templomban a teljes padlózatot kicserélték és fűthetővé tették, valamint új ablakokat építettek be, korszerűsítették az elektromos hálózatot és felújították a padokat. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút vasárnap tartották meg a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.
Jézus Szíve az igazi örömre akar bennünket megtanítani, már csak azért is, mert tudjuk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy Istenről, az Atyáról tanúságot tegyen nekünk. Amikor megkérdezték Jézus, hogy melyik a legfőbb parancs, akkor tudjuk, azt mondta: szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és embertársadat, mint önmagadat. Tehát a szív akkor szeret helyesen, ha az Isten és az ember szeretet találkozik benne. János apostol egyenesen azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Tehát aki szeret, az már ismeri Istent, és abban Isten lakozik. Nem véletlenül, hogy másik helyen meg azt írja, mi akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket. Kedves testvérek, nem tudunk hitelesen, szépen szeretni, hogyha nem ismerjük a Teremtő Isten irántunk való szeretetét. Ferenc pápa a Így szeretett bennünket kezdetű körlevelében azt mondja, Krisztus megmutatja, hogy Isten szeretete közelség, együttérzés, gyengétség. És rámutat Ferenc pápa arra, hogy amikor Jézus egy-egy alkalommal Isten szeretetét mutatta meg egy csodás gyógyításnál, akkor oda ment a beteghez, rátette kezét, megérintette. Mert a gyengétségét, Isten szeretetének gyengétségét akarta kifejezni. De kedves testvérek, szerintem mindnyájan megtapasztalhattuk már azt, hogy Isten szeretete reményt ébreszt, bátorságot ad a legnehezebb pillanatokban is. A legnagyobb kiábrándultság, kétségbeesés közepette is egyedül Isten szeretete az, amely erőt tud adni. Az Emmauszi tanítványokra emlékezzünk, akik maguk között meg is állapították, hogy repesett a szívünk, amikor szólt hozzánk. Lángolt a szívünk, mondták, de Isten szeretetét, amelyről Jézus tett tanúságot, abban a vonatkozásban is meg kell ismernünk, hogy az önfeláldozó szeretet.
Kádár László érsek hívta életre az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát, melyet a papszentelést követő héten tartanak minden esztendőben. A Bélapátfalvi apátsági templom helyett annak felújítási munkálatai miatt ismét Feldebrön gyűltek össze a lelkipásztorok Ternyák Csaba egri érsek hívására a lelki gyakorlatot követő közös szentmisére. Ez alkalommal hirdették ki az Egri Főegyház megyében 2025. augusztus 1-től hatályos szervezeti és személyi változásokat. Juhász Ferenc pasztorális helynök szentbeszédében a papi lelki gyakorlat fő témájáról, a táborhegyi eseményekre utalva Jézus színe változásáról, Mózessel és Illéssel történt találkozásáról elmélkedett. Felidézte. Péter azt mondta, Uram, jó itt nekünk, ha akarod, csinálok ide 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. A mai ember egyik legfőbb problémája, hogy folyton úton van, siet és nincs ott egészen sehol, pedig ott jó lenni, ahol egészen ott vagyunk, és akkor jó, ha teljesen jelen vagyunk. Péter azt érezte meg, hogy utolérte önmagát, ott van, ahová ment, jelen van abban, ami történik, és itt megáll az idő, fogalmazott Juhász Ferenc atya. Az Egri Főegyház megye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Takács Alajos, címzetes kanonok, érseki tanácsos, Sajó-Szentpéteri plébános, életének 73. áldozó papságának 48. évében 2025. június 17-én a Miskolci kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Érte a gyászmisét július 1-én, az új Sajó-Szentpéteri szeplőtelen fogantatás templomban mutatják be, délelőtt 10 órakor, majd szülőfalujában, Dobódél temetőjében helyezik örök nyugalomra. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 10-e és 13-a között tartják meg. Mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A 4 napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. A részletes program az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán olvasható. Margarita Valappila nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is, tehát az időpont augusztus 4-e és 8-a között. Helyszín Nagykálló. Jelentkezni lelkigyakorlat.nagykálló@gmail.com e-mail címen lehet. Szeretettel várják a híveket a második Krisztusi Szeretet napjára, Torna Szent Andrásra augusztus 17-én vasárnap. Ima közös éneklés előadások lesznek a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyog a több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Mindenkit nagy szeretettel várnak. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
There's no other way to say it, no. A régió sportja.
Összeállt a Color City Kozinc-Barcika NB1-es labdarúgó csapatának új szakmai stábja. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. A nyíregyházi Continental Arénában átvették érmeiket a Studio Futsal Nyíregyháza játékosai. Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a putnoki Sajóvölgye focisulinál. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Összeállt a Color City KBSC új szakmai stábja. Erről számolt be a hivatalos honlapján a klub. Desics Szilárd asszisztens edzőként, Bajor Rihárd erőnléti edzőként, Szentpéteri Viktor pedig kapus edzőként csatlakozik a Kuttor Attila vezette szakmai stábhoz, amelynek továbbra is tagja lesz Simon László, aki asszisztens edzőként és videó elemzőként segíti a története első élvonalbeli évére készülő csapatot. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVSC-n van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában. Most őt hallják.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVSC-n van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg mint önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. Az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait,
és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele sem az igazolás politikában, sem az edzői döntésekben természetesen. Ezt már akkor világossá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni és támogatni a visszajutásban, de a sportszakmai döntéseket azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti két hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a két pont egyébként a két fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
A nyíregyházi Continental Arénában átvették érmeiket a Studio Futsal Nyíregyháza játékosai és szakmai stábjának tagjai. Lovas Norbert együttese az NB1 bronzpárharcában 3-0-ra múlta felül a Berettyúj falut. Lovas Norbert vezetőedzőt hallják.
Előzetesen azt várták el tőlünk, hogy érmet szerezzünk, ezt teljesítettük, viszont menet közben azért láttuk, hogy ingadozunk a második, harmadik hely, negyedik hely környékén, és volt egy olyan pont a bajnokságnak, amikor igenis úgy érezte mindenki, hogy meg lehet ez a bajnoki döntő. Sajnos ez nem így lett, és pici dolgokon múlott, de most idén sokkal közelebb voltunk ehhez, mint a tavalyi szezonban, mert a tavalyi szezonunk az egy kimaxolt szezon volt, és egy meglepetés harmadik hely. Idén viszont elvárás volt tőlünk, hogy az első háromba végezzünk, és tényleg ezt teljesítettük. Azt mondom, hogy ha azok a meccsek úgy sikerülnek, ahogy azt szerettük volna, akkor persze, akkor benne lett volna, de itt a fociban meg egy sportágban se, ha az nem játszik, és így meg kell most idén elegennünk ezzel a szép bronzéremmel, mert azért a vége az tényleg szépre sikerült a Berettyújfal ellen. 3 mérkőzésen elrendeztük ezt a párharcot, és mindenki boldog. Megterhelő volt mindenkinek, intenzív egy hét volt, hiszen péntek hétfő és péntek ritmusban játszottunk. A játékosok szezon vége volt, sérülések miatt is kellett aggódnunk, többen meg is sérültek, úgy vállalták el a játékot már a végén, szóval mindenkire nagyon büszke vagyok, és nagyon gratulálok a játékosoknak, mert tényleg ez a vége, ez ilyen férfi munka volt, szokták mondani, és mindenki mozgósította az utolsó erőtartalékát, és maximális koncentrációval, és jobban akartuk ezt a bronzérmet, mint a Berettyújfalu, aminek megint nagyon örültem, mert plusz motivációt nem kellett nekik nyújtanom, és mindenki átértékelte és felfogta, hogy milyen sikert tudunk újra elérni.
Lovas Norbert értékelte a magyar kupa döntőn elért bronzérmet is.
Ott játszottunk egy nagyon jó mérkőzést a Veszprémmel az elődöntőbe, sajnos pici apró dolgokon, mint ahogy a bajnoki döntő is, hogyha bekerültünk volna, ugyanezek a pici apróságok hiányoztak. Tehát ott, hogyha jobban figyelünk, 4-1-ről felálltunk, 4-4 volt utána, a végén kaptunk 2 elkerülhető gólt, de nem bánkódunk, mert végül is a legerősebb ellenfelet kaptunk, és előtte hétfőn megvertük őket, a kupában nem tudtuk megverni, és így nem tudtunk kupadöntőt játszani. Pici apróságok, kommentel egyébként ezek a két döntős lehetőség, hogy így fogalmazzak, ha picit jobban picit többet, picit alázatosabban játszottunk volna azokon a meccseken, akkor meg lett volna. De nem bánkódok, mert tényleg ez a legsikeresebb szezonunk, mert Final Four-ban még nem játszottunk a Magyar Kupában, most idén ezen is túl vagyunk, illetve megint a bronzpárharcot megnyertük.
Most pedig az együttes csapatkapitányát, Dávid Richárdot hallják.
Felemás érzéseim vannak, megmondom őszintén, hiszen a csapat ezt úgymond minimum célkitűzésként tettük meg magunknak a szezon elején, hogy a harmadik helyet minimum érjük el. Szezon közben, illetve a szezon elején is voltak nyilván merészebb álmaink, szeretünk volna döntőket játszani, mind a kupában, mind pedig a bajnokságban. Saját hibáinkból, illetve rajtunk kívülálló okokból néha ez sajnos nem jött össze, de összességében nézve a szezont boldog vagyok, hiszen megismételtük a tavalyi eredményünket, fejlődtünk, mind csapatszinten, mind pedig egyéni szinten is szerintem, és igazából ez egy jó kiinduló pont lehet a jövőre nézve.
Dávid Richárd beszélt a Berettyóújfalu elleni bronzcsatáról is.
Az alapszakaszban és a rájátszásban is egy kiérezett párharcokat játszottunk igazából a Berettyóújfaluval. Nagyjából hasonló erő képviselt a két csapat az egész bajnokságban. Mondhatjuk, hogy jól jött ki a formaidőzítés, hiszen a legfontosabb időszakára a szezonnak sikerült belőni a csapatot a forma tekintetében, és igazából ez miatt gondolom azt, hogy úgymond megérdemelten szereztük meg a harmadik helyet, illetve hozzátenném azt is, hogy azokon a mérkőzéseken, amiket játszottunk előtte az alapszakaszban, illetve a felsőházban is, mind a négy mérkőzésre lett volna esélyünk nyerni, vagy legalább döntetlent elérni. Sajnos akkor a forgatókönyv nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna, de most itt igazából mindent egy lapra föltéve próbáltuk megszerezni ezt a harmadik helyet, és sikerült.
Elárulta azt is, mennyire elégedett saját teljesítményével.
Felemás érzéseim vannak, megmondom őszintén. Az eleje a szezonnak nem igazán volt úgymond az én szezonom, a szezonkezdés. A közepe felett táján sikerült megtalálni azt a balanszt, amivel tudtam segíteni a csapatot, illetve a saját játékomat is tudtam játszani. És a legvégén pedig az, hogy harmadik helyet tudtuk megszerezni, úgy gondolom, hogy az csapatmunka volt. Igazából én a csapatot emelném ki, hogy nagyon sok munkát beletettünk ebbe az évadba. Nagyon sok külön edzés, nagyon sok olyan feszültség is hátáltatott minket, amiket saját magunk generáltuk. Úgy gondolom, hogy fölöslegesen. Én szerintem ebből tanulni kell, és ezeken túl kell lépni, minél hamarabb fel kell dolgozni. Másfajta gondolkodásmódot kell választani. Én úgy gondolom egy csapatsportban, mind az egyéneknek, mind pedig a csapatnak, hogy sikeres tudja lenni. Én a saját szezonomról azt tudom még mellé elmondani, hogy volt már jobb. Reméljük, hogy lesz jobb, de azért alapvetően nem vagyok elégedetlen vele.
Szezonzáró szakmai értekezletet tartottak a Sajóvölgye foci sulinál Putnokon. Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Azokat a célokat, terveket, amit kitűztünk akár klubszinten, akár korosztályokra levetítve, akár egyénileg levetítve egyének fejlődésére, azt többé-kevésbé, inkább többé tudtuk teljesíteni. Tudtunk létszámokat növelni a kisebb korosztályoknál, igyekeztünk az MLS által megszabott képzési programot követni, természetesen belecsempészve a saját elképzeléseinket, úgyhogy én azt gondolom, hogy sikeres szezonon vagyunk túl.
Kádár Zsolt beszélt arról is, lehetnek-e változások a korosztályos csapatoknál?
U14-ig biztosan nem lesz, tehát az kötelező, hogy U7-től U14-ig évente csapatokat kell kiállítani. A nagyobb korosztályoknál pedig valószínűleg most ezt hozza a logika. U15-be, U16-ba és U19-be fogunk indulni, tehát most 17-ben nem lesz csapatunk, mert ők föllépnek egy az egybe a 19-es korosztályba.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.